19. fejezet. A sárga ház és lakói. Falernum bora és az isteni nektár nem hoz olyan kélyes mámort, mint a dicsőség bájtala. De ártalmas is, az ópiumnál is rosszabb. Az ópium csak a szervezetet pusztítja el, a dicsőség elpusztítja az egész embert. Az eddigit. Egy új kiállhatatlan vagy pöffeszkedő fráter búja bőrébe. A bajokat, veszedelmeket, csapásokat sok ember éli át nyom nélkül, némelyik meg se őszül, de a dicsőséget ritka koponya bírja meg, hogy bele ne szédüljön. A mi jókainkat nem változtatta meg. A régi jó, csendes ember maradt. A szerénységéből nem hult le egy morzsány se a tapsok alatt. Szinte csodálatos volt, hogy észre sem látszott venni a saját dicsőségét. Sokan azt hitték, hogy ez tettetés, fölvett szimpadias modorral takarja el valódi lényét. Valószínűnek is látszott, de ha játszotta ezt, olyan jól játszott, hogy igaznak kell venni, mert ha a szeg nem púj ki a zsákból soha, míg a zsák tart, okvetlenül úgy kell venni, hogy nem volt benne szeg. A hivalkodás nem kenyere. Az embernek szinte megszúrja az eszét az a gondolat, hogy ugyan minek ennek a jókainak a nimbusz, hiszen nem élvezi, ki nem megy sehová. Otthon van, ha országgyűlés nincs, egész nap, és otthon ő a legkisebb ember. Dolgozó szobája, télire eltett leánderekkel és mindenféle délszaki virágokkal megrakott üveges folyosóról nyílik, abban 7-8 órát tölt naponként. 14 szoba van az épületben, de abból éppen a legalkalmatlanabb az övé. A Stáció utcára néznek ablakai, ahol egész nap zörögnek a furmányos szekerek, melyek az úgynevezett losonci indóházzal érintkezésben szállítják oda, és onnan a teherneműt. Máskülönben elég kedélyes és lakályos otthon volna, ha nem lenne benne nagy rendetlenség, pókháló és sok por. Hisz minden tárgy élete egy-egy érdekes mozzanatára emlékezteti. Nem boltban vett közönséges holmi ez, hanem valóságos hozzátartozandóság. Itt van az esztergapadja kedves képei, többnyire elhalt jóbarátok arcmása, mindenféle saját kezű dedikációkkal ellátva. A szögletben különféle alakú botok, melyeket ő maga faragott. Az asztalon egy csomó jókai fénykép, ezekkel tiszteli meg érdekesebb látogatóit. Ezer és ezer apróság hever tarka összevisszaságban mindenütt, egy hangyár, egy mentegomb, egy csomag spanyol viaszk, egy krikri, ami most divatos zajt okozó gépecske, egy hímzett sallangos dohányzacskó, valami parlagi mecénás, prezentje, egy öreg lópatkó, ami szerencsét hoz. Egy gyémánygyűrű az öreg Kara Györgyevics hercegtől való, különböző diplomák, különböző tokokban és táblákban. Egy elmésen kifundált házi sapka kakastarajjal, a miskolci hölgyek ajándéka, világos célzással Kakas Mártonra, egy ezüstkoszorú, egy aranytól, egy kertészkés, két pakli francia kártya, és Isten a megmondhatója még mi minden. A szekrényekben ott látni a csigáit, egy még nagyobb szekrényben összes műveit, különböző kiadásokban és nyelveken. Bizony öröm lehet ezeket elnézegetni. Egy másik zárt szekrény a szanktuárium, és itt vannak a nagy mesebányák, ritka külföldi példányok, 100 antikváriustól összehordva, írott naplók, bűnesetek gyűjteményei, csodálatos történetek följegyzései, történelmi adomák és legendák tára. Olyanok egy írónál, mint a konzervek a hajón, ha nincsen friss anyag, ezekből lehet főzni. Így bizony nem múlhatta el magát. Azon felül most már látogatói is voltak, pesti képviselő lévén senki se lehet elkurgatni. Szívesen fogadott mindenkit, majdnem egyforma szívesen azokat, akiket ismert, és azokat, akiket nem ismert. Mert ő nem tudta, kiket ismer. Semmi memóriája nem volt az arcokhoz és a nevekhez, úgyhogy későbbi élet folyamán majdnem minden kerületből e fogyatékossága miatt bukott ki. Mert hasztalan volt e derék emberek előtt a természetnek mindaz a pazarlása, amellyel jókait tehetségekkel elárasztotta, ha nem adta meg neki azt az egyet, hogy főkorteseire és irányadó embereire, midőn azok meglátogatták, ráismerjen. Szokásos kérdése, ki ez van szerencsém? Egyszerre 100 vagy 200 voksot ölt meg, az szerint, amilyen tekintélyes volt, a látogató haluska. Másik rossz szokása, a levelezéstől való élénk tartózkodás szintén hozzájárult ahhoz, hogy soha kétszer meg ne válasszák egy helyen. Általában nem szeretett olyat írni, ami nem kerül nyomtatás alá, se olyat, aminek megírási eszméje nem tőle származott. 1858-ban egy Shakespeare lefordítására vállalkozott írói társaság őt is rávett, hogy a munkában részt vegyen, s neki 8. Henriket osztotta ki. 9 évig ígérte, de soha se csinálta meg. Ezért aztán egész életén át lusta embernek tartotta ez a társaság. Nem gondolva a gigászi munkára, amelyet végzett, hanem csak a be nem szállított 8. Henrikre. Az új mandátum és az új ház betöltötte minden vágyát. Nem kívánt már semmit, különben nem volt soha stréber, csak békét, csendet, nyugalmat, hogy kedvére átadja magát múzsájának, mert az alkotás vágya hevítette. A Teréz városi képviselő mindamellett nem fogja fel a maga dolgát jól. Nem jár a polgári gyűlhelyekre, sörházakba, és mindenféle Teréz városi klikkekbe, ha nem dolgozik. Mindjárt a választás után hozzáfog a fekete gyémántok megírásához, amelynek leíró részei páratlanok az irodalomban, és Hugo Viktor fönséges leírásaival versenyezhetnek. Berend Iván, a mindentudó ember már szinte azon a határon van, hogy a kulcsjukon is be tudjon lépni, mint az 1001 éj szellemei és dzsinjei. A következő évben az aranyember a legpoétikusabb regénye születik, oly szép, mint egy hajnali álom. Valahányszor Komáromba megy témáért, mindig aranyat hoz. Komárom az ő Klondíkja. Az aranyembert Balatonfüreden írta, mégpedig összesen csak 8 hétig. Egyik ismerőse, akit bámulatba ejtett a téli Balaton nagyszerű leírása, azt kérdezte tőle, hogy látta-e már a rianást, és hallotta-e a hangját. Se nem láttam, se nem hallottam. Hát hogy tudtad úgy leírni? Hurai beszélt róla egyszer másszor. Érintettük már, hogy az aranyember külső története egy Komáromban élt, kalandos ember élet folyamatából van megszőve a komáromi hagyományok szerint. De biztosan merjük állítani, hogy a bűbájos Noémi és a Tímár Mihály belső világa senki szigetén más ünnem fakad. Ez talán az egyetlen regénye, mely közvetlen a Jókai, élő érzéseiből táplálkozik, és nem pusztán a fantáziájából. Egy vagy legfeljebb másfél évvel az aranyember megalkotása előtt egy özvegy úriasszony Elné kereste fel Jókait Stáció utcai házában. És mint volt honvéd ezredes özvegye, fölkérte, hogy vállalja el gyermekei fölött a gyámságot. többször megfordult ott ebben az ügyben. Jókainé megtudta, ellenezte és megígértette férjével, hogy semmi esetre se fogadja el a gyámi tisztet. Jókai megígérte, hanem úgy látszik, később mégsem tudott ellentállni az özvegy rábeszéléseinek, elvállalta, de a feleség előtt most már titokban tartotta. És hogy az asszony ne járhasson hozzá, ő kereste azt fellakásán, hol két gyermekével, fiával és szép szőke leányával, a 18 éves Otiliával szűkös anyagi viszonyok között élt. A gyámatya látogatásai egyre sűrűbbek lettek, és a viszony közte és a bájos El Otilia kisasszony között egyre bizalmasabb, melegebb színt öltött, míg végre kölcsönös szerelemmé nőtte ki magát. Az anya gyorsan, váratlanul meghalt, és a két gyermek gondja most már a Jókai nyakába szakadt. Ehhez járult még az Otilia betegsége, ki a tüdővészesek szomorú osztályához tartozott. A költő a bekövetkező nyáron egy balatonfüredi villában helyezte el beteg gyámleányát egy nénye felügyelete alatt, s napjainak szabad részét a bájos leányka oldalánál tölté, oda álmodva magát vele a senki szigetére. A kisasszony is ábrándos költői természetű lény volt, valóságos képmása hajban, termetben, arcban az aranyember Noémiának. Amiről nappal beszéltek, amit éreztek, amit elgondoltak, azt este a költő beleöntötte az aranyemberbe. Így készült a regény, az egyik a világ számára, a másik nagy titokban. Hanem hát a füredi pletyka útján fülébe jutott Jókainénak is valami. De nem sok. A dologról Jókai mégis okosabbnak látta Arácsra küldeni a leányt, ahol nincs gonosz fürkésző szemek előtt, és könnyen meg lehet látogatni. A sorvadó leány később Meránba, a tüdő betegek utolsó állomására került. Ott egy tanítónénál volt elhelyezve ápolásra, ahol szegény kis Noémi meg is halt. A tanítóné a haldokló ágyán kijelentett akaratához képest egy csomagban visszaküldte Jókainak a tőle származó emléktárgyakat és lángoló hévvel írt német szerelmes leveleit. A meráni csomagot nem lévén otthon Jókai a felesége bontotta fel, s látván a kétségbe vonhatatlan bizonyítékokat, sokáig volt nehéz, keserű szívvel eltévejedett Mórica irányában. Okunk van egyéb iránt hinni, a levelek tartalmát se hagyva figyelmen kívül, hogy ez a viszony is inkább volt plátói. És bár a hajfürt, amelyet Otilia az aranymedáljonnal együtt visszaküldetett, már egyik legutolsó fürtje lehetett a költőnek, az izzon lobogó szenvedély veszedelmesen hasonlít a legelső szerelmekhez. Az aranyember után, míg Otilia Arácson tartózkodott, ismét új regényt írt. Az Eppur si muove, és mégis mozog a föld címűt, mely a kazinci kisfaludi korszak íróinak keserves úttörői munkáját festi. A költött alakok között felismerni véljük egyikét másikát régi jeles íróinknak, s a korszak rajta leszámítván a túlzásokat elég hű. Gondosabb tanulmányra, mélyebb bepillantásra val, mint közönségesen. A regény fő alakja ebben a regényben is elromlik. Jenői Kálmán ekképpen rajzolva nem képes az író nyilvánvaló célját szolgálni. A küzdelem és a vele járó nyomor, mely a hős osztály részéül kell, hogy jusson, a vezérlő alapeszme kidomborítása céljából nem ébreszt se részvétet, se kellő hangulatot az olvasóban. Mert Jenőinek csak be kellene ülni a végén már semmi föltételhez nem kötött vagyonrészbe, ahelyett, hogy úgy szólván éhen pusztul el a csizmadia mecénásnál. Ez a szegénység épp úgy nem rázza meg az olvasó lelkét, mint hogy például nem rázná meg az aranysas fogadó egykori híres, cinikus lakójának évtizedekig tartó önkéntes szobafogsága. Hát miért nem jött ki, mondaná méltán vállat fonva az olvasó. Hanem annál gazdagabb a regény rendkívül sikerült mellékalakokban. Cseresznyi és uram a csizmadia, Bányavári színidirektor a megszólamlásig élethívek. Cseresznyi és uramon még szinte a csiríz szag is érzik, és ezeknél is sikerültebb Korca ügyvéd, kinél tökéletesebb alakot Jókai sohasem teremtett. A Jókai az efajta emberek között tényleg élt, imhol annak az erőteljes gyümölcse, nagy változatosságot és eleven vérpesgést találunk fiskálisaiban, színészeiben, mesterembereiben, mert ezt a fajtát jól ismerte. Míg ellenben, akik közt sohasem élt, legszegényebb parasztjaiban és főuraiban, azt lehetne mondani joggal, hogy tulajdonképpen csak egy parasztja van, az Eppurszi Múve deákeszű Tóth Mátéja, aki ugyanegy az élet komédiásai parasztjával, de ott Nagy Jánosnak nevezik. Épp úgy hurcolja regényeink keresztül egyetlen főrangú családját, mely az Eppurszi Múvéban mozog, de él más név alatt a Fekete Gyémántokban is, valamint az élet komédiásaiban, a Nincsen Ördögben, és egyebütt. Alig, hogy befejezte regényét, beteg lett, 40 fokos lázakban feküdt villájában, és az életéért is aggódtak. Csak igen lassan gyógyult meg Hurai ápoló keze alatt, s még mint lábadozó fogott hozzá a két legpoétikusabb regénye után, a legfantasztikusabbhoz, a Jövő század regényéhez. Végre olyan tárgyat talált, ahol teljes joggal ereszthette meg fantáziáját, melyet a vérszegénység és ennek következtében az álmatlan éjszakák még csak növeltek. Milyen csemege megint egy regény Magyarországról 100 év múlva, második Árpád király korából? Ki ne akarna erről olvasni? Igaz, hogy csak egy költő álma, de milyen költőjé? Kinél az álmok valóságokká válnak, és a valóságok álmokká. Isteni cserebere. Köztudomású, hogy az Androméda csillagot hamarabb fedezte föl, mint a csillagászok. A Jövő század regénye fölött még csak 30 év szaladt el, és már is sok hihetetlen fantazmagória és találmány, amiről ír, s amiket Tatrangi Dávid már tud részben megvalósult, részben közel van a megvalósuláshoz. Csak hogy kár te neked, jó poéta, Szassa asszonyt kergettetni a levegőben a te mindentudó Tatrangiddal. Jobb volna te neked a miniszteri előszobákban ácsorogni, hogy a te választóidnak kieszközölj valamit. Az egyiknek király tanácsosságot, a másiknak Ferenc József rendet, a harmadiknak trafik engedélyt, és nem tudom mit. Mert íme letelt a 3 év. A Nemzetnek írtál 3 nagy munkát, amelyekből legalább egy örök életű. A lapjaiddal segítetted összetörni a megaggott deák pártot, amely most már agóniában van. De mit tettél a választókerületedért? Úgy kellett annak történni. Az emberek nagyon kicsinyek idelent, és a politikai népszerűség olyan növény, amelyhez öntöző csatorna kell. Az 1872-i választáson a Terézvárosban megbukott. Egy névtelen fiatal ügyvéd teperte le. Egy mély csípte agyon, mint a híres vadászt, Lásztrádot, ki előbb egy oroszlánt ölt meg, birokra szállva vele a késével. Mandátumot ugyan hamar kapott Dárdán, hanem azért ez az esemény lehangolta. Ez volt az első fullánk, melyet a politika istenasszonya beledöfött. A második fullánk is tőle való. Horn Ede a múlt választáskor pápán is szerencsét próbált, ahol Váhy Ferenc volt a párt elnöke. A mandátumnak, amint tudjuk, más gazdája akadt, de a választási költség vagy 5000 forint úgy maradt ott, hogy senki se akarta vállalni. Végre is Váhy nyakába szakadt a felelősség, és a ciklus közepén 1871-ben, mikor Jókaiék vígan ülték a Jókai Jolán lakodalmát Hegedűs Sándorral, a sógor is a talpára állott, szemrehányás téve Jókainak, hogy miatta jutott ilyen helyzetbe, mert csak miatta vállalkozott elnökségre. Mit tehetett egyebet a költő, mint hogy félbeszakítván a lassú pénzcsinálást, a regényírást, a gyors pénzcsinálás mesterségéhez nyúljon, az elfogadom varázsigével alá kanyarítván nevét a hosszúkás papíros alá, amelynek égisze alatt vígan folydogált a régi parlamenti élet. De a váltóhoz még Zsiráns is kellett, és evégből Váradi Gábor képviselőtársát kérte meg, aki készséggel segítette ki barátját, s most már a sógor szerencsésen kimenekült a hínárból, soha többé nem avatkozva a politikába. Jókai könnyedén izzadta ki az 5000 forintot, bár nem könnyen szenvedte a Róza asszony keserű szemrehányását. De ez nem is lett volna olyan nagy szerencsétlenség, hanem kész kezet mosván Váradi is igénybe vett a Jókai szívességeit, ki apránként beugrott vagy 15000 forintig, amivel ismét megindult a lejtőn az anyagi romlás felé. És minthogy most már váltó viszonyban állott Váradival, a bal közép többi könnyűvérű gavallérjai, Luksics Bódog, Györfi Gyula is Jókaihoz fordultak. Úgy szinte Pészatmári Károly, Keglevics Béla, Pap Lajos, de ezek az utóbbiak kicsiben. S ha egyre szaporodtak a babérai és munkái, bizony ezek a hitvány papírok is egyre szaporodtak, elnyeléssel fenyegetve életnyugalmát. Hiába volt most már meg a kedves Stáció utcai háza, pumpás kúttal az udvaron, melyen harmadik Róza egész nap húzogatott vizet a bábúinak. Hiába telepítette oda hegedűséket is a mellékházba, Illésiék eddigi lakásába, hogy amikor kedve tartja, mindig legyen egy kis társasága. Titkon a gond emészti a szépen ívezett homlok alatt szomorú gondolatok rejtőzködnek, ha kiül az udvarra előhozván Esztergáját, hogy mint a csizmákat varró Tolsztoj gróf, ő is beálljon egy-egy fél órára mesterembernek. Az jár eszében, hogy ez a ház voltak éppen már nem az övé. És ezt az önszemrehányást az Eszterga zúgó kereke el nem nyomja. Íme a csalfa politika, mely szerzett neki életében egy dicső napot, amin őt kevés halandó ér el, milyen kegyetlenséggel szedi vissza az örömöket. És ha még ez volna az utolsó harapása. Jókai élete ezentúl megint nélkülözi a megelégedés, jóleső érzéseit, amelyekre mindig vágyott. A megöregedett feleség, visszavonulva a színpadtól, elégedetlen sorsával, duzzogó, ha tükörben néz, látja arcának fonnyadását, a kezei is megcsúnyultak, pedig ezekről egykor még vetélytársa Lendvainé is elismerte, hogy a legszebb kezek Magyarországon. Nem csoda tehát, hogy házsártos és féltékenységi rohamaival vérig képes urát keseríteni. Balul ezt az asszonyt megítélni nem szabad, minden a helyzetből folyt és a jellemekből. Ami fölött vígan siklottak el egykor a korkülönbség, most kezdte magát megbosszulni. A korral beállottak a gyakori betegségek, az asszony elhagyta magát. A 60 felé járt, de 70-nek látszott, múmia volt. Szerelemmel szeretni többé nem lehetett. A benfentes vénasszonyok, akikről már tettünk említést, még mindig ott voltak körülötte, jobban, mint valaha, s folyton nagyobb bögrékből itták a kávét. Más nem is igen járt a házhoz. A régi barátnék, Sódelné, Szigligetiné, Hegedűsné, Bodenburg, Lina, Dékány, Terka, stb. Részint kihaltak, részint száműzettek. Az újakat, ha valakit kegyébe fogadott, legott kimarták. Hiába volt ott egymás végében 5-6 szalon, drága öreg szekrényekkel, bronzokkal, vázákkal és mindenféle encsembencsével. Azokba senkit sem vezethetett be Jókainé. Szomorú ház volt, az nem járt oda egy lélek se. Sőt, a vén sárkányoknak se volt már kire áskálódniuk. Annyira megettek már minden ismerőst innen, hogy végre nem maradt más értekes személy, aki ellen a patrónát még fel lehetett húzni, csak maga a gazda. Tehát a Jókai külső élete egyes részleteit színezték ki a célzatokban, parabolákban beadtak az asszonynak éppen annyi mérget, amennyi egy napra elég volt. Valószínűleg kémkedtek is Jókaira, s ha nem fürkésztek ki semmit, kitalálni mindig tudtak. Az ember úgy él, ahogy lehet. Jókai nénak pedig csak a szépségét vette el az idő. Csak a nagy olajsötét szemei világoltak még mindig parancsolóan is, ékesen az ón szín arcán. Hatalmas temperamentumát, fékezhetetlen indulatkitöréseket, zsarnoki szigort és a hatalmaskodó hangot meghagyta. Hiszen a kor legnagyobb tragikája nem válhatott tehetetlen nyöszörgő öregasszonyjá. Neki ilyennek kellett lenni. Járt Zordonon haraggal dúlva-fulva, hiszen kedélyesség sohasem volt benne, és most még a betegségek is növelték ingerlékenységét. Nevetés soha a mi házunkban nem hangzott, írja harmadik Róza. Örökös felhő borongott a sárga ház fölött. Jókai mindig szomorú volt. Szép, tiszta, ártatlan tekintete szenvedést árult el. Úgy látszott, mintha csak valami zsellér volna itt, aki hangosan beszélni sem mert. S valóban ez a kicsisége ötlött először szembe annak, aki némileg bepillantást nyert a sárga alház belső életébe. És Mártírt volt hajlandó Jókaiban látni. De ez is csak felfogás dolga, egyike azoknak a visszásságoknak, melyeknek több nemével lehetett a Jókai háznál találkozni. Voltak éppen Jókai volt mégis a ház bálványa. Jókainé valóságos rajongással csüggött férjét, de gyöngétségét a maga módja szerint gyakorolta. Jelenetek, melyek Jókait mélyen elkeserítették, ritka nap, hogy elő nem fordultak, többnyire az étkezéseknél. Bölcs Szókrátész se lehetett türelmesebb a maga Xantippéja iránt, mint Jókai. Nem ellenkezett, ha mondott is valamit mentségére, szeliden csillapítón tette, és menekült a szobájába. De e jelenetek soha se fajultak botrányokká. Jókainé tudta, mivel tartozik a Jókai névnek, és féltékenyen őrizte annak méltóságát kifelé. Sőt, haragjának forrása is éppen a Jókai nimbusz volt legtöbbször. És nem az ő önzése vagy női hiúsága. A megalázások, amelyeket férjének tőle kellett szenvednie, éppen az ő fölemelését célozták. Így ellentmondó motívumok szerepelnek a sárga ház viszályaiban. Kínoszta férjét, mert szerette. Tudta, hogy ezzel boldogtalanná teszi, mert férje is kitört nagy ritkán, és ilyenkor még kétségbeesés vett rajta erőt, amely egész idegrendszerét megrázta. Tudta az asszony ezt, de ki mindenkinek parancsolt, magának nem tudott parancsolni. Annál kevésbé tudott, mert urát nagyon szerette. Nehéz eligazodni a két lélek csodálatos világában, s még nehezebb világossá tenni. Miként szövődik az, hogy egy asszony aki nagy lelkű, magasan szárnyaló, jó akaró, sőt jó, miként keserítheti el egy jó embernek, egy nagy embernek, egy nagy gyermeknek az életét haszontalan házsártossággal. Hát ehhez mindenek előtt azt kell megérteni, hogy az öregasszony és a férje közti viszony, amely eleinte szerelem volt, később két nagy szellemnek szövetsége lett, idők folyamán egyre formálódott. Eleinte az asszony volt a híresebb, az asszony volt a nagyobb, numerus. Eközben Jókai egyre emelkedett becsben, míg később az asszony nimbusza halványodott. Egyszer az egyik volt a nap, a másik a hold, később megfordítva. Ebben az összekeverésben szinte egyetlen fogalommá fortak össze ők ketten. Jókai darabokat írt nejének, amelyekhez az dicsőséget aratott. Jókainé ellenállásra izgatta és irányította férjét a küzdelem napjaiban, és ekkor vert gyökeret a magyar szívekben. Jókai és Jókainé az egymás kreatúrái voltak az egymás tudatában. Több ez, mint férj és feleség. Az egyiknek a dicsősége része volt a másik dicsőségének. Az érzéki szerelem elmúltával újra formálódott a viszony. Jókainénak most már csak úgy jött elő az ő fiatal férje, mint az anyának, a könnyelmű, de zseniális fia, akit nagy kordában kell tartania, hogy ember legyen belőle, és el ne pazarolja a nimbuszát. A házi sárkányok, akik mindig tudtak valami pikánsat mondani, valami olyan félét, ahol Jókai, mint a nők kedvelője szerepel, még mindig lázba hozták. De ez már nem a feleség kétségbe esett fájdalma és haragja volt, nem a szerelmén ütött seb, melyet a szerelem hamar elcsitít, hanem az anya állandó aggodalma, hogy fia valami piszokba keveredik, s elveszti a tisztes hírnevét, és nem szűnik meg korholásaival örökre óvni őt, akár rászolgált, akár nem. Féltékenységi jelenetek 10-15 év előtt is voltak köztük, de ezeket szélcsend követte, azokat Jókai föl se vette. Most soha se szűnt meg őt piszkálni ilyenek miatt. Dacára annak, hogy Jókai soha se tartozott a szoknyahősök közé, nem volt érzéki ember. Regényeiben sem kereste, sőt, elkerülte a buja jeleneteket. Büszke volt rá, hogy Toldi Ferenc olyanoknak mondta regényeit, melyeket a legártatlanabb leányka is végigolvashat. Parázna hajlamokat élete folyama nem mutat föl. Gáncsolni valót senki benne nem találhatott. Egyetlen lángja, a lenhajú Otília is csak egy édes bús emlék, és nem erkölcsi szeplő. Ugyancsak sok vihart okoztak, és itt már jogos is volt az öregasszony háborgása, a visszatérő váltók. Látta, hogy megy be mindig beljebb és beljebb az anyagi bajokba, s hogy csapnak majd össze egy napon fejük fölött a hullámok. Megtelt haragos lelke villámokkal, s hát ezeknek ki kell jönni, nem bírt a természetével. Képzelhetni Jókai érzéseit, azt, akit mindenki kényeztet ott kün, ha egyre gyötrik otthon. És mégis mindig otthon volt, mindenünnen hazavágyott az ő külön poklába, mert igazi családi lény volt, csak az íróasztalnál, a múzsájánál érezte magát jól, és azt a haragos asszonyt is megszokta. Fél tőle, és mégis vágyott hozzá, mintha valami magasabb lény volna, aki nélkül ő nem egész. Finom lelkében ott mardosta az önszemrehányás, és az asszonynak adott igazat. Úgy vette a dolgot, mint vezeklést. Szerette kikerülni az e fajta viharokat, de megkönnyebbült általuk. Aztán, ha még minden tudna az asszony, hiszen az ilyen váltóknak csak az egyik része jön bosszút állni. A másik része meg ott várja a maga jelenését a bankokban és az uzsorásoknál. Mennyi titok van még, amit az asszonynak meg kell tudni? Ha tudná, hogy nem csak olyan váltókat fizet, amelyeket aláírt, hanem híre menvén váltó műveleteinek olyanok is akadnak, akik egyszerűen váltót hamisítanak a nevére. Szegény emberek, nyomorult családapák végső kétségbeesésükben ilyenre vetemednek. Aztán eljönnek könyörögni, fenyegetőznek, hogy főbe lövik magukat. A költő elérzékenyedik és fizet. Tudják ezt már felőre. Az ördög lánca ez húzódik, egyik szem a másikba kapcsolódik. A váltók rendezése elnyeli a nagy jövedelmet, de hogy ezt az asszony észre ne vegye, el kell árasztani pénzekkel, és ezt csak új váltókkal szerezheti be. Be kell tölteni minden kívánságát, fényűzési hajlamát, ez elaltatja az asszony gyanúját, és elaltatja jókai lelki ismeretét is, hogy legalább az asszony is élvez a pénzen valamit. Egy ilyen titok, egy ilyen hazugság maga képes elvenni egy családi fészek melegét, derűjét. De lesz még több titok is. Összegyűltek apránként, és most ezek teszik a házat szomorúvá. Ott van harmadik Róza, akit Jókai nagyon megszeretett, és aki szintén jobban vonzódik a pápihoz, mint a mamájához. A mama nem is szereti őt annyira, de ez is büszkeségéből sarjadzik. Harmadik Róza szintén egy titok vagy egy hazugság a házban, és nem jó, ha sok ilyen hazugság gyűlik össze. Születését nem szabad tudni senkinek, legkevésbé neki magának. Azt kell hinnie, hogy a Jókaiék leánya. Az asszony így kívánja, ami viszont gyöngétségéből sarjadzik. Nem szabad idegenek közé mennie, nem adták iskolába, se intézetbe. Nem bocsátják sehová, nehogy megtudjon valamit. A szép kis gyermeklány valódi fogoly a sárga házban. Nevelőnők ugyan járnak hozzá, de ezeknek rútaknak kell lenniük Jókai miatt, hallgatagoknak a leányka miatt, s még így is szigorúan őrködnek fölöttük, nehogy valamit kifecsegjenek. Így jönnek és múlnak a napok a sárga házban, ahol azok a szép regények születnek, azok a harmatos virágok. Lehetséges-e, hogy ott nincs napfény? Nincs, nincs, és zordon klímában élni nem jó, de aki megszokta, beletörődik. Végre is Jókainé azokhoz az asszonyokhoz tartozik, akik nagy zavarba hozzák a megfigyelőt, és akiknek jelleme felől annyi nézet van, ahány ismerős. Nyilván annyi tanút lehetne felvonultatni, hogy a legáldottabb, leggyöngédebb feleség volt, mint ahányat amellett, hogy Xantippé volt. Mert amazok látták, milyen szeretettel ápolta urát betegségében, milyen büszke volt rá, milyen nagyon aggódott érte, ha valahol elmaradt, hogy igyekezett kitalálni a gondolatát, és nem hallották, mikor kellemetlenkedett. Mint házi asszony is ilyen kétféle megítélés alá esik. Takarékos, egyszer még a gyufával is fösvénykedik, máskor könnyedén haszontalanságokra dob ki sok pénzt, amint szeszélye és hangulata készti. Ha arra gondol, szánakozon, hogy mennyit kell dolgozni a szegény férjének, még a gombos tűért is lehajlik. De ha dühbe gurul, hogy a könnyelmű Móric mennyi tömérdek pénzt költ kívül a kapun, a barátaira, és még ki tudja mire, maga is eszeveszetten kezdi dobálni a százasokat. Derűre, borúra vásárolja drága, nehéz sejem szöveteket, brokátokat, amelyeket sohasem var meg, tele van velük a padlás is. Egy antik ékszerért, láncért, násfáért, 14. Lajos korabeli bútorért őrült összegeket ad ki, hogy aztán megbánja, és soha rá se nézhessen többé jó szívvel a megvett tárgyakra. Ugyancsak ilyen volt a konyhában. Mindig maga főzött, és fejedelmi gondossággal vigyázott az ura gyomrára. Még akkor is, amikor a legádázabb módon dühöngött ellene. De voltak különös periódusai, amikor abban gyönyörködött, hogy néhány hatosból hozza ki az ebédet. Máskor viszont fácánok, tengeri rákok és bordói borok jártak az asztalra, és bár nem volt vendég a háznál, egy-egy ebéd 25-30 forintba került. És a pazarlás idején egész nap talpon volt, egész nap veszekedett, dolgozott felgyűlt kezekkel, felkötött szakácskával, mint egy cseléd. A háztartás is furcsán ment, valóságos színész háztartás volt, bőség és fogyatékosság együtt. Sok haszontalan drága holmival volt megrakva még a padlás is, és a legszükségesebb dolgok hiányoztak. Harmadik Róza beszéli, hogy mikor egyszer három fiatal művészt marasztaltak meg vacsorára, a nagymama kedvenc kutyája alól volt kénytelen kihúzni titokban az egyetlen abroszt, az asztalt megteríteni. Így telt Jókai élete a sárga házba. Változás csak a nyár hozott abba, amikor kedvenc fái közé menekülhetett a Svábhegyre. Itt a természet ölén vigasztalást és szórakozást talált a kertészetben, a kártékony bogarak elleni küzdelmeiben. Itt az asszony haragos természete is jobban elszóródott a sok mindenféle tennivaló között. Hanem itt is folyton vigyázni kellett, hogy jó hangulatának cserepe el ne törjön, mert ha valamiért megharagudott, abból mindenkinek kijutott. Mindenféle mesterséges eszközt felhasználtak, néha nagy diplomáciával, hogy a béke meg ne zavartassék. Egyszer az egyik gyöngytyúkját agyonütötték a szomszédos Fenyvesi Adolf kertjében. Jókai tudta, hogy az asszony a tyúkárát fogja követelni, és nagy patália lesz, ha fenyvesiék meg nem adják, holott teljes joguk volt a kárt okozó tyúkot elpusztítani. Jókai, értesülvén a tyúk szerencsétlen haláláról, legott befogatott. Pestre ment, megkereste a pesti naplónál dolgozó Fenyvesit, átadván neki 5 forintot, hogy ezt, ha délbe hazajön, küldje el a tyúkára fejében a feleségének. Nem egy ilyen adom a kerin különféle fogásokról, amelyekkel elaltatták a sárkányt, aki Jókai néban lakott. Különösen a kis Róza volt ügyes a kellemetlen jelenetek elhárításában. Jókai tartózkodási helyei közt a Svábhegyet szerette a legjobban, mert ezt a telket ő kényszerítette teremni. Itt kissé fölfrissült, halovány finom tiszta arcát megszínezte a hegyi levegő, de még ennél is többet ért szervezetének a balatonfüredi homok. S Jókainé nyilván azért ragaszkodott ahhoz, hogy a nyár egy részét ott töltsék, noha ott körülrajzották hódolataikkal a deli férfit a fürdőző hölgyek. De ez az asszony is el tudott tűrni mindent, még esetleg a mardosó féltékenységet is, ha férjének használt. Áldozatot tudott hozni, mert hősnő volt az életben is, csak azt nem tűrte, hogy megcsalják. S ha valami a nyelvéről lekívánkozott, azt elnyelni nem volt ereje. Jókai közönségesen Balatonfüreden is elvonultan élt, ritkán mutatkozott a sétányon, és esténként nap-nap után kártyázott, vagy trik-trakkot játszott öreg élettársával. Azonban a három lakóhely túlságosan nagy luxus volt, és rengeteg pénzt nyelt el. Már nem csak tatarozni kellett a villágat, nem csak adót fizetni értük, hanem a felügyelet is sokba került. A Svábhegyen és Pesten a sárga házban azon kívül személyzetet kellett tartani. A Svábhegyen teheneket fejtek, sertéseket hízlaltak, és vízhordó szamarat foglalkoztattak, és azok mellett majorost majorosnét kellett tartani. Pestellovaik voltak, és a kocsist senki sem számoltatta, hogy mennyi zabot esznek meg a lovak. A számadási könyvecskét, melybe Jókainé egykor oly pontosan bejegyezte a bevételt és kiadást, régen az úcska papírosok közé dobták, nem számolt senki. Pedig a számok nőttek, nőttek, egyik oldalon, messze elhagyták a másik oldalt, és addig-addig találnak nőni, míg egyszer csak elnyelik a három tuszkulumot.